8 óra múlt, hajszál pontosan 40 perccel, azaz 5 perc múlva 3:49, a vendégem pedig a stúdióban a következő percekben Kuti Ákos gazdasági elemző. Szervusz Ákos!
Jó reggelt kívánok!
Régen találkoztunk már, és nagyon sok mindenről szeretnélek kérdezni téged. Az egyik az, hogy igazából még csak nagyon az évelején járunk, de már is gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy csúcson vannak az amerikai, az európai és a régiós indexek. Meddig tarthat ki ez a lendület?
Ugye viccesen azt szokták mondani, hogy tetejéig tart ki minden emelkedés, de amit lehet érzékelni, amit látunk a különböző gazdasági régiókban, hogy az alapvető pénzügyi folyamatok azok nem változtak meg, tehát továbbra is nagyon vonzóak a vállalati eredmények, a gazdasági környezet itt-ott problémás, tehát látunk azért problémát az Egyesült Államokban, látunk Európában, van sok izgalom, de alapvetően a cégek pénztermelése az a legtöbb szektorban továbbra is működik, és pozitív, és ez az, ami leginkább vezeti a tőzsdei emelkedést.
Én valami egészen rémisztő számokat láttam, ha jól emlékszem, ilyen 1000 milliárd dolláros nagyságrendet, amit az AI projektekbe öltek idáig. És hát ugye az van, hogy bizonyos elemzők már azt mondják, hogy hát már nem is annyira vonzó, és hogy lehet, hogy ki fog durranni, mert ez egy újabb lufi, de hogy a hadiparban meg az energiaiparban óriási a potenciál. Mi most a helyzet ezen a területen?
Mindegyik izgalmas egy kicsit, csak mindegyik máskor izgalmas, vagy máskor volt izgalmas. Ugye az AI kapcsán azért fontos szem előtt tartani, hogy nem független az a ciklikusság, amit látunk ebben a szektorban. Ha visszaemlékszünk, amikor a mobiltelefonok elterjedtek, volt egy időszak, amikor befektetési szempontból azok a cégek voltak nyerők, akik mondjuk építették a hálózatot, vagy építették az adótornyokat. Aztán eltelt néhány év, azok lettek vonzóak, akik a készülékeket gyártották, amivel telefonáltunk. Megint eltelt néhány év, és akkor azok lettek vonzóak, akik a szolgáltatásokat, vagy a szoftvereket gyártották. Ugyanezt látjuk az AI kapcsán is. Volt egy időszak, emlékezzünk vissza jó pár évvel ezelőtt, amikor az Nvidia chipekért megőrültek a befektetők, akár aki akart videokártyát venni, 3-4-szeres árat fizetett érte, mert azt gondolták, hogy akkor azzal lehet majd elindulni ebbe az irányba. Az izgalom lecsengett a tőzsdéken, és most vagyunk egy olyan stádiumban, hogy több száz, ahogy említetted, több ezer milliárd dollárt ölnek bele a cégek, hogy fejlesszenek, miközben még a pénztermelés része az nem működik. Tehát vannak olyan piaci becslések, miszerint a ChatGPT felhasználóknak kevesebb, mint 5%-a fizet azért, hogy használja a platformot, a többiek jelenleg ingyen használják. Nyilván ez egy befektetési periódus a cég részéről, a többiek is hasonló cipőben járhatnak, tehát most ugyanúgy tűnik, hogy vonzó ez a történet, de bármikor sérülhet a befektetési történet, és akkor nem csak a szoftvergyártók tűnnek, vagy az ő árfolyamuk eshet, hanem azok, akik szállítottak ez a chippeket, vagy akik a különböző háttérkapacitást, a felhőszolgáltatást adták. Tehát, hogy ha egy picit meginog, akkor ez végig tud az egész szektoron, vagy több szektoron is gyűrűzni.
Azért nyugtassuk meg a kedélyeket, tehát hogyha most te meg én alapítunk egy ilyen bázisállomást telepítő céget, azért jó eséllyel nem lövünk mellé, ugye?
Az irány az egyértelmű, hogy jó, hiszen látjuk, hogy vannak már olyan felhasználási lehetőség, ahol valóban segítenek, tehát mondjuk a nyelvi, a fordításoknál, a programozásnál, bizonyos mondjuk jogszabályok alkalmazásánál, szerződéstervezetek írásánál, én magam is használtam a különböző mesterséges intelligencia platformokat, és meglepően jó eredményt kaptunk. De visszatérve a kérdésre, azt látjuk, hogy azért ebben van kockázat, ugye mi a helyzet ilyen, ilyenkor befektetőknek van sok fontos szabálya, az egyik, hogy mindig érdemes befektetve lenni, tehát attól, hogy itt van kockázat, az nem jelenti azt, hogy ezt teljesen ki kell zárnunk a portfóliókból, hanem azt jelenti, hogy úgy kell mondjuk az amerikai piacokon, hiszen ott dominánsak ezek a fejlesztők, úgy kell az amerikai piacon befektetni, hogy ne ez legyen, ne itt legyen a legtöbb pénz, hanem legyen más szektorokban is, például, hogy említetted, a hadipar meg energetika szintén hasonlóan fontos.
Hogyha megnézzük a mostani híreket, akár csak belelapozunk, akkor azt is látjuk, hogy egy-egy olyan megnyilvánulásnál, ami mondjuk érkezik, akár a Federal Reserve, ami ugye az amerikai jegybank szerepét tölti be, vagy az Európai Központi Bank részéről, akkor az azért meglehetősen komoly volatilitást tud elindítani a piacon, legalábbis képes rá, tehát láttuk ennek jeleit. Melyek ezek a fő tényezők, amelyek ilyen szempontból fontosak lehetnek, illetve mennyire fontos ezeknek az intézményeknek a politikája?
Természetesen fontos, hiszen a kamatok alapvetően határozzák meg mondjuk egy részvénynek az értékét, vagy például a kötvényeknek az értékét. Általában minél magasabb a kamatszint, annál kevesebbet érnek ezek a befektetések, minél alacsonyabb, hogy annál többet érnek. Azt érdemes ilyenkor szem előtt tartani, hogy vannak események, vannak rezdülések a piacon, de a fontos mindig az, hogy mi fog történni hosszú távon, és itt azt látjuk, hogy azért az LKB esetében, például hozzánk közelebb van, alapvetően azért az alacsony kamat az fennmarad. A Fed esetében is szó van arról, hogy az új jegybank elnök vezetésével májustól majd megint intenzívebb lesz a kamatcsökkentés, de közben azért azt érdemes látni, hogy közben már eleve egy alacsony kamatkörnyezetben vagyunk, és főleg az Egyesült Államokban a hozamgörbének a hosszabb oldala az már emelkedő tendenciát mutat, ennek is sok oka van, de azt látjuk, hogy összességében alacsony a kamatkörnyezet, és ráadásul olyan jegybanki programok vannak, amelyek azt eredményezik, hogy még mindig nagyon-nagyon bőséges a likviditás a piacokon, még mindig van pénzek, amelyek tudnak mozogni, és összességében ez fontosabb, mint hogy egy-egy jegybankár éppen aznap mit mond.
Azt is látjuk, hogy folyamatosan erősödik a forint egy ideje, és egészen kellemes szintekre érkezik, gyakorlatilag a főbb devizatípusokkal szemben. Meddig lehet még tere ennek? Meddig tudunk elmenni?
Ez mindig egy izgalmas történet, hiszen most 2 éves csúcson vagyunk az euróval szemben, és közben azt sokszor elfelejtjük, hogy azért volt ennél lényegesen erősebb is a forint. Emlékezzünk vissza mondjuk a pandémiát megelőzően 2019 végén, éppen csak a 320-as szintet érintette, és lőtte át az árfolyam, és már akkor nagyon sok izgalom volt, hogy jaj, hát miért ilyen gyenge a forint. De azt érdemes látni ebben a tekintetben, hogy ugye most erősödik, de még mindig történeti szempontból gyenge a forint a főbb devizákkal szemben. És ennek a hátterében pedig az van az utóbbi egy évnek, hogy volt egy jegybanki váltás tavaly márciusban, és a politika is megváltozott, másként tekint a jegybank a különböző gazdasági indikátorokra, és nagyon elkötelezett, nagyon hiteles abban a tekintetben, hogy az inflációt azt szeretné tartósan alacsonyan tartani, ezért nem is nyúlt igazából érdemben a kamatokhoz, és ha látunk is az inflációs pályában erre lehetőséget, mert az idei első fél év az ad arra lehetőséget, vagy adna arra lehetőséget, hogy kamatcsökkentés legyen, de mégis úgy látszik, hogy ez az új struktúra, egy új érába érkeztünk, ez az, amit kezdenek a befektetők feltérképezni. Ugye nálunk egy stabil alapkamat, külföldön azért további kamatvágások lehetnek, ez is növeli a forintnak a vonzerejét.
Milyen szabályokat érdemes követni a befektetések során, hogyha általános tanácsokat szeretnél adni a hallgatóknak?
Ugye korábban már említettem, hogy mindig érdemes befektetve lenni, illetve hogy azért hosszú távon nem a nagy nyerőket szeretnénk mindenképpen megfogni, hanem fontos, hogy a nagy veszteségeket kerüljük el, és ezt leginkább úgy lehet megtenni, hogy szétszórjuk, hogy több mindenbe fektetünk. És az egyik ilyen általános szabály, amit szoktam használni, ez a 4-4-2-es szabály, amit a fociból ismerhetünk. Alapvetően, hogyha valaki eddig nem fektetett be, vagy úgy érzi, hogy nem mindent fektetett be, de nem tudja, hogy hogyan kezdje el, akkor el lehet kezdeni ezzel a 4-4-2-es szabálya. Mit jelent ez? Alapvetően legyen 40%-a a befektetéseinknek mondjuk kötvényben. Ez lehet hazai, illetve külföldi. Ezt itt is érdemes többféle terméket megvásárolni. Legyen 40% részvényben. Itt is, ahogy említettük a korábbi sztorik alapján, legyen benne Egyesült Államok, legyen benne Európa, leginkább Kelet-Európa, illetve Nyugat-Európa, ezek szintén nagyon izgalmasak és vonzóak a profitpálya szempontjából, és a maradék 20-at lehet alternatív befektetésekbe tenni, ilyen például az arany vagy egyéb nemesfémek, illetve ingatlan, hiszen az is egy fontos befektetési tényező.
Olyanokban már nem futhatunk bele, mint amit a Wall Street farkasában Leonardo DiCaprio előad, hogy fölhívja az embert hideghívással, és azt mondja, hogy érdeklődött valami aerotype, vagy valami ilyen légi radar és egyéb fejlesztő cégek részvényei iránt, és akkor mutatnak egy garást, ahova ki van írva a cégnek a neve. Tehát, hogy vannak még ilyenek a piacon, vagy időről időre előfordulnak, vagy ezért jó esélye most már el lehet őket kerülni?
Sok ilyen cég van az Egyesült Államokban, de ezeket érdemes elkerülni, hiszen nagyon pici az esély annak, hogy az ember nyerjen ezeken a részvényeken, viszont cserében nagyon sok időt vesz igénybe, hogy ezekkel foglalkozzon, utána járjon, és azt is érdemes mérlegelni, hogy megéri azt az extra időt erre áldozni, vagy inkább egyszer vagy negyed évente összeállítom a saját portfóliómat, vagy igénybe veszek egy befektetési szakembert, és ő figyelje ezt nap mint nap, hiszen azért el tudja vinni az időt a befektetés. Nekem is volt például részvényem sokszor az elmúlt években, és volt olyan, hogy 5 percenként rándíztam az árfolyamra, és akkor azt a következtetést mondtam le, hogy lehet, hogy nekem nem érdemes részvényt tartanom, mert annyit, amennyit nyerek azon a befektetésen, annyit nem hoz az az idő, amit másra lehetne fordítani.
Ez egy stressz.
Bizonyos embereknek igen, de van, aki sokkal jobban tűri, nekik érdemes mondjuk egyedi részvényt venni. Az én tapasztalatom az, hogy érdemes inkább mondjuk egy befektetési alapba vagy egy ETF-be tenni a pénzt, és akkor ott egyrészt ki tudom találni az időzítést, a szektort, de mégiscsak a szakemberek reggeltől estig ezzel foglalkoznak, akik ezt jobban bírják.
Na hát szóba került a pénz is, meg az idő is, te pedig korábban írtál egy Money Time nevű blogot, ami ugye pont ezt jelenti, a money az a pénz, a time pedig az idő. Hogy áll most ez a felület, vagy ha átalakult, akkor hogy néz ki?
Ezt még a pandémia elején, az első évében alkottam, mert pont azt tapasztaltam, hogy a viselkedési pénzügyekről szólt, hogy mi ez a viselkedési pénzügyek, ez a befektetési döntéseknek a pszichológiáját mutatja, és pont magamra ismertem azzal, hogy bizonyos döntéseket nem hoztam meg, vagy olyat hoztam, amit nem kellett volna, és ez segített engem, mondjuk segített átgondolni ezt az eseményeket. Például egy hasonló ilyen torzítás a befektetésekben, hogy azt gondoljuk, hogy mondjuk ha a Tesla az egy jó autó, akkor a Tesla részvény az egy jó befektetés. És természetesen lehetnek olyan időszakok, amikor ez a kettő egyezik, de ezt a kettőt érdemes külön választani, és azt megnézni, hogy egyébként mondjuk ennek egy adott befektetésnek a jövőbeli profit termelő képessége az megvan, vagy nincs meg.
De azért lehet összefüggés, nem? Tehát a rossz autót gyártó gyárnak...
Van összefüggés, de nem minden időszakban, és nem minden befektetőnek jó befektetés. Vagy például attól, hogy minden nap beszélnek mondjuk a Tesla részvényről, az nem jelenti azt, hogy az mindenkinek és minden időszakban jó befektetés. Ezeknek megvan egyébként a tudományos háttere, kutatták, felmérések vannak, tehát hogy igazolták ezeket az összefüggéseket, hogy néha az agy az leegyszerűsíti ezeket a döntéseket. És ugye ezt tovább fejlesztettem, mondjuk úgy az elmúlt néhány hónapban azt láttam, hogy ebbe az irányba is el lehet indulni, de ami sokkal izgalmasabb volt, hogy jártam egy konferencián, ahol egy nagyon híres hazai befektető beszélt arról, hogy ő keresett maga mellé befektető társakat, nagyon izgalmas befektetési lehetőségeket hozott, olyanokat, amiket lehet, hogy nem is tudnánk közvetlenül elérni, és láttam őt a színpadon, és nem volt meggyőző, és bizonytalannak tűnt, és ez gondolkodtatott el engem, hogy remek befektetési sztoriai vannak, de összességében bizonytalan volt a színpadon, és nem tudtam eldönteni, hogy ez azért van, mert magával a befektetésekkel kapcsolatban bizonytalan, vagy azért, mert a színpadi megjelenés, vagy színpadi eladás az nem komfortos számára. És utólag kiderült, hogy meg is kérdeztem ott a helyszínen, és azt mondta, hogy ő nem érezte magát bizonytalannak, én viszont azt mondtam, hogy engem nem győzött meg, és hogyha engem nem győzött meg, valószínűleg másokat sem. És a történet vége az lett, hogy egyébként nekem lett igazam, tehát ez a befektető keresése, ez úgy zárult, hogy nem is tudott akkora forrás bevonni, amennyit szeretett volna, és nem is olyan áron, amilyen szeretett volna, tehát összességében másoknak is felmerülhetett ez a hitelességi probléma. És ez szülte azt az ötletet, hogy akkor ebbe az irányban szeretnék elindulni, hogy amikor kiáll mondjuk egy felsővezető, vagy eljön akár ide egy reggeli rádióinterjúra, akkor legyen felkészült, legyenek üzenetei, tudjon beszélni, és legyen hatásos a mondandója, mert ha egyébként rendben van a működés, akkor ne azon csúszson el, ne azon veszítsen üzletet, hogy nem tudja ezt mondjuk 3 mondatban elmondani.
Mitől tűnik valaki bizonytalannak? Tehát te most anélkül, hogy nevet említenénk meg helyszínt, és azt mondod, hogy még az ötletei is jók voltak, vagy azok a projektek, amiket hozott. Mi az, ami elindított arra, hogy hú, hát itt viszont akkor valami nincs rendben?
Nem csak ő, hanem korábban a konferenciánkon láttam, hallottam előadókat, akik kínáltak egy prezentációval, és és nem voltak meggyőzőek, nem volt jó a prezentáció, eleve túl sok információ volt rajta, és amikor kiállt, lényegében felolvasták a prezentációt, és nem derült ki, hogy egyébként miért lenne érdemes velük dolgozni, mi az, amiben ők tudnak segíteni, miért jó mondjuk egy, miért azzal a vezérigazgatóval szeretnénk akár együtt dolgozni. És ez azért fáj, mert vannak olyan nemzetközi kutatások, ami szerint mondjuk egy nemzetközi tőzsdejegyzett cégnél akár 40% is lehet a súlya annak, hogy milyen egy vezérigazgató jól kommunikál, megjelenik, transzparens, lehet akár házon belül, házon kívül vele egyeztetni. Ez lényegesen meg tudja változtatni egy cégnek a megítélését, vagy akár, ha tőzsdei cég, akkor a részvényárfolyamát. Tehát ezek voltak azok a pillanatok, amiknél én elkezdtem gondolkodni, és hát nyilván rájöttem arra, hogy én sem úgy születtem, hogy remek rádióinterjúkat adok, vagy kiváló prezentációkat tartok, hanem az első rádióinterjúm az bizony rengeteg dadogással és izzadással telt, hiába csak egy pár perces beszélgetés volt, de hogy nem volt meg a rutin. És ez is igazából egy tanulható, ez is egy fejleszthető képesség vagy készség. Nem úgy születnek az emberek, és nem is elvárás, hogy mindenkinek mondjuk hordó legyen a talpa alatt, és bármelyik utca sarkon tartson egy előadást, de hogy igenis fontos, hogy a megjelenés szempontjából, hogy nem mindegy, hogy mondjuk egy első számú vezető, az hogyan tartja a kapcsolatot a saját kollégáival, vagy a kereszt ügyfeleivel, partnereivel.
Erre szolgál az Elit Kommunikációs Akadémia?
Ez a terv, és úgy látom, hogy van érdeklődés, de nem feltétlenül látják ennek a hasznosságát, és kaptam ilyen visszajelzést, hogy oké, hát Ákos, hát tartok egy prezit, hát most nem lesz belőle azonnal üzlet, hát tudjuk, hogy nem lesz belőle azonnal üzlet. De hogy alapvetően ez egy életmóddá érdemes. Tehát olyan, mint a táplálkozás kapcsán életmódról beszélgetünk, egy kommunikációs tréning nem fogja megváltoztatni az előadásmódot, vagy a gondolkodást, vagy azt a készséget, képességet, hogy valaki egy mondatban összefoglalja. Tehát itt egy hosszú távú együttműködésről van szó, aminek a kulcsa pedig nyilván a bizalom, tehát a legfontosabb az, hogy kölcsönösen megbízunk egymásban, annak pedig azért idő kell, hogy kialakuljon. Tehát azt gondolom, hogy ez az irány az jó, az, hogy erre egyébként van-e máról holnapra igény, az még nyilván alakul.
Ebbe mondjuk beletartozik a megjelenés is, ezt most csak azért kérdezem, mert hát hogy mondjam, nem tartozik a kedvenceim közé se az amerikai televíziózás, se az amerikai politika, de mondjuk valamit elmondhatunk, azt gondolom, és ez most ilyen nagyon általános megjelenítés lesz, de és az én tapasztalataim, azok szerint ez igaz, amit mondani fogok, hogy ha meglátsz egy amerikai politikust, a haja rendben van, a foga rendben van, akinek szakálla van rendezett, aki borotvált, az borotvált. A nők olyanok, mint a skatujából húzták volna ki őket. Csillog, villog, makulátlan, stb. Ugyanez a férfiakra, ugyanez a televíziós bemondókra, szerkesztőkre, stb. Tehát aki megjelenik a képernyőn, aki úgymond a figyelem középpontjában van. Tehát a kommunikációhoz, amit te mondasz, ez is megjelenik egyfajta, mondjuk így, hogy hiteles megjelenés?
Ez azt gondolom a közegtől függ. Tehát lehet egy olyan közeg, amikor mondjuk egy bizonyos célcsoportnál kell megjelenni, vagy ott kell előadást tartani, lehet, hogy mondjuk kontraproduktív azt, hogyha valaki egy öltönyben megy, hogyha egyébként az ügyfelek vagy partnerek, meg mondjuk teszem azt, mondjuk farmerban és trikóban vannak. Tehát ott kelthet ez visszatetszést. Ez egyébként nem hazai tendencia, erről korábban az utóbbi években már volt szó, például a briteknél, illetve az Egyesült Államokban, hogy a nagy bankárok jelezték, hogy már nem biztos, hogy előnyös számukra az, hogy öltön nyakkendőben mennek ki az ügyfelekhez, mert már az ügyfelek sem feltétlenül úgy öltöznek. De a kérdés az, hogy nyilván egy bemondónak érdemes jól kinéznie, hiszen ott a közeg az számára egy bizonytalan, nem feltétlenül látja a túloldalt, hogy kik ülnek vele szemben, és akkor érdemes inkább egy picit mondjuk elegánsabbnak lenni, hiszen azzal kisebb problémát követ el, vagy kisebb probléma lehet, mint hogyha megjelenik mondjuk tényleg egy trikó farmerban, egy olyan közegben, ahol azért mondjuk egy smart casual vagy business casual ruha kódot követtek a jelenlévők. Tehát ez is lehet bizonyos közegben tényező, ez is számíthat.
Hogyha utolsó kérdésként megnézzük nagyon gyorsan a Teslát, illetve Elon Muskot. Azt mondhatjuk, hogy Elon Musk gyakorlatilag ennek a cégnek az arca, hiszen ugye a nagy bejelentéseket mindig ő tette meg, ehhez képest a kormányzati szerepvállalásával meg gyakorlatilag Európában így visszaestek a Tesla eladások, holott egy állítólag, én nem tudom, csak ültem benne, de a szakemberek azt mondják, hogy nagyon jó az autó, de hogy az öntudatos európai vásárló mégis elkerüli, főleg Németországban meg Franciaországban.
Ez is egy olvasata az eseményeknek, az, hogy visszaestek az eladások, azért az inkább annak a számlájára írható, hogy megjelentek más versenytársak, mondjuk a kínaiak, a saját termékeikkel, saját fejlesztéseikkel a piacon, és lényegesen olcsóbban tudták adni ugyanazt az élvezeti értéket, mint amit a Tesla adott többszörös áron. Tehát ez volt leginkább az a tényező, ami ide vezetett. Nyilván van, aki a saját politikai szerepvállása miatt óckodott, de azért ez ritkán történik meg, hogy egyébként van egy jó termékem, azért, mert a fő tulajdonos valamilyen közegben mozog, nem feltétlenül azért fogok dönteni mellette vagy ellene, lehet ilyen is, de alapvetően nem ez a döntési folyamatnak a leghangsúlyosabb része.
De az, hogy ő egy nagyon határozott cégvezető, és ez úgy átjön, ez látszik a kommunikációban.
Ez teljesen egyértelmű, és nála, ha nem végeztem ilyen kutatást, vagy nem láttam ilyen kutatást, de nála bizony nagyon markáns az, hogy az ő szavai, az ő gondolatai, az ő megjelenése az, ami érdemben segítette akár a Tesla részvények árfolyamának emelkedését, hiszen volt olyan időszak, hogy mondjuk a Tesla többet ért, mint az egész Volkswagen csoport, és egészen más profittermelő készséggel és képességgel rendelkezett a két entitás.
Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk. Hölgyeim és uraim, Kuti Ákost hallották, gazdasági elemzőt az elmúlt percekben, a Trend FM-en, a 94.2-n Budapesten és környékén, és hát reméljük, hogy az akadémiát minél többen felkeresik majd.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm, hogy eljöttél, szervusz.